Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele első fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Ezt írja Pál. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban lassan itt a Super Bowl. A Super Bowl az az amerikai foci döntője. Szeretem ezt a sportot, ezt már többször elmondtam szószékről is. Néha talán kicsit kemény ugyan, amikor bukós isakban és védő felszerelésben egymásra rohannak az emberek, de talán ez adja a szépségét is ennek a sportnak. És hát melyik sport nem kemény, én röplabdáztam, és abba is meg lehet sérülni. Azok kedvéért, akik nem ásták bele magukat az NFL rejtelmeibe, elmondom, hogy ez egy csapatsport, ahol egy tojás alakú labdát dobálnak az emberek, és az a cél, hogy eljussanak a másiknak a kapujához, másik területére. Persze a másik félnek ez nem érdeke, az ő céljuk az, hogy megakadályozza ezt, és ebben elég sok szabály, test-testelleni kontaktus is megengedett. Ma nem a kicsi bonyolult szabályrendszert szeretném azonban elemezni és ismertetni, hanem egy csapattal, egy csapat felépítésével szeretném megismertetni a gyülekezetet, aztán majd szép lassan haladunk előre, és jó pár év múlva remélem, hogy az egész sportot ismerni fogja a gyülekezet. A csapat az több kisebb csoportból épül fel. Ezeket mondjuk két nagy részre lehet osztani, az egyik a támadósor, a másik pedig a védekezők, a védelem. Mind a támadóknak, mind a védőknek van külön edzőjük, külön csapatár rendelkezésükre, akik felkészítik őket, akik megmondják a taktikát, ugyanakkor az egész csapatnak is van egy közös edzője. A két csoport játéka egészen más, egészen mást kell végezniük a pályán. Úgyhogy amikor támad a csapat, akkor csak a támadó alakzat van fent, amikor védekezik, akkor csak a védekezők csoportja van fent a pályán. Ketten együtt soha nincsenek. Az egyik célja, hogy megtartsa a labdát, a másiké, hogy megszerezze a labdát. A két csoport a pályán tehát nyilvánvalóan nem találkozik, mégis a csapatban nagyon fontos az egység. Általában igaz az, hogyha jól megy a támadóknak vagy a védőknek, akkor a védők, illetve a támadók is jobban teljesítenek, és fordítva is igaz. De mi történne, ha mondjuk a védők elkezdenének a támadókra mutogatni, hogy bezzeg ők nem a mi szabályaink szerint játszanak, ők nem is azt csinálják, amit mi. Erre a támadók visszaválaszolnának, hogy ti beszéltek, hiszen még focizni sem tudtok, még labda sem volt a kezetekben. Majd mi megmutatjuk, és ők játszanák a játszanának a védők helyett. Az is lehet, hogy egy darabig még működne is a dolog, főleg, hogyha figyelnek az edző, a fő edző utasításaira, de azért elég valószínű, hogy szétesne a csapat előbb-utóbb. A közönség elfordulna tőlük, és új játékosok sem igen jelentkeznének a csapatba. Miért mondtam el mindezt? Azért, mert a római levél erről szól. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele erről a két csapatról, csapat részről szól. A Rómában élő keresztények két nagy csoportra, a zsidókból és a pogányokból lett keresztények csoportjára lehetett osztani. A két csoport úgy tűnik az Új Szövetség többi könyvéből is, hogy elég zajosan élt egymás mellett, sokat mutogattak a másikra. A különbség az köztük abból adódott, hogy míg a zsidók ragaszkodtak az ószövetségi törvényekhez, és ezt megkövetelték volna a pogányoktól is, addig a pogányok ezekhez egyáltalán nem ragaszkodtak, ő nekik ez szinte semmit nem jelentett. És amíg a pogányok hozták a saját szokásaikat, addig a zsidók ebből mindent elvetettek. Szemben állt ez a két keresztény közösség, mindegyik fél ragaszkodott a maga igazához. És Pál apostol nagyon jól tudta ezt, bár nem járt Rómában, akkor addig, a pontig, amíg a római levelet meg nem írja, utána is csak később jutott el. És azt is tudta, hogy szeretne elmenni Rómába, szeretne eljutni Rómába, ezt az apostolok cselekedeteihez írt könyvből tudjuk meg, azért szeretett volna elmenni, hogy aztán ott hirdesse az evangéliumot, és onnan még tovább menjen a római gyülekezet segítségével. Missziót folytasson, és a misszióhoz kellett neki egy biztos háttér. Egy civakodó gyülekezet az nem biztos háttér. Civakodó keresztény közösség nem olyan, mint egy jó csapat. A Pál apostol, mint egy jó edző, próbálja összebékíteni a két társaságot, és eközben, ami talán a legfontosabb a római levéllel kapcsolatban, elmondja az alapvető játékszabályokat. Elmondja a keresztény tanításnak az alapjait, a legfontosabb dolgokat. Nem véletlen az, hogy a római levél az évszázadok során nagyon sokszor az egyház, az teljes egyház a kereszténység megújulását hozta. Gondolhatunk Lutherre, aki az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, hogy nem a cselekedetek, hanem a hit az, ami döntő az Isten előtt, az Isten és az ember kapcsolatában, ebből a levélből, ennek a levélnek az olvasása, magyarázása során tudta meg, és aztán adta tovább, és született meg a reformáció, és így az evangélikus egyházunk is. Képzeljük el most egy kicsit az ókori Rómát. Mert azt hiszem, hogy nem vagyunk messze mi sem attól a világtól. Minél többet olvasok róla, arról a korról, annál inkább azt érzem, hogy tényleg nem vagyunk messze. De a filmek, a regények nyilván egy szélsőséget mutatnak meg, az emberek többsége pedig hol részt vett ezekben a dolgokban, hol nem. De mindenképpen hatással voltak az akkori emberekre a gladiátor játékok, ami ma is megtalálható, és akár a korábban említett fociá finomodott. A szépségszalonok ugyanúgy megvoltak és fontos szerepet játszottak a hölgyek életében, mint ma. A kocsmák szintén ott voltak, a gyerekek iskolába jártak, de az utcán nevelkedtek, és a babysittereket, azokat a görög nők adták, görög nevelő nők voltak. A szegény réteg közt küzdött a megélhetésért, uzsorások hatalmas kamatokat szedtek a kölcsönökért, az arisztokrácia pedig dőzsölt. Az orgiák és a tivornyázások hétköznapinak számítottak, hogy a fajtalankodás és a vérbosszú is. Ha valaki nem tetszett, akkor leszúrták. Persze voltak ennél sokkal kifinomultabb módszerek is arra, hogy félreállítsanak valakit. A rómaiak okosaknak és bölcseknek tartották magukat, akik az egész világ urai, akik mindig mindent jobban tudnak, akik a saját bölcsességükkel az egész világot, minden embert kormányozni, irányítani tudnak. És végül ott az Isten hit, ami általános és természetes volt, hogy mindenkinek megvannak a saját istenei, nem csak egy, akár több is, maga által választott istenség, a családi istenségek. A római istenhit jellemzője, hogy az istenek és emberek között üzleti viszony állt fenn. Az ember figyelmesen törődik az Isten akaratával, az Istennek ennek fejében teljesítik óhaját, amiért az ember megint viszont szolgáltatásra van kötelezve. Egyszerű logika. Gyerekként én mindig áhítattal néztem az automatákat, mindig kíváncsi voltam, hogy mi történik a kóla kiadó gépben belül. Hogyan tudja az a gép, hogy éppen mit szeretnék inni, amikor bedobom a pénzt, és hogy mindig kiad valamit. Eleinte csak filmekben láttam, majd aztán később én is tapasztaltam, amikor már sűrűbben használtam az ilyen automatákat, hogy előfordul az a bosszantó eset, hogy bedobja az ember a pénzt, és az automata semmit nem ad ki, hiába nyomjuk meg a megfelelő gombot. Ilyenkor jön az erőszak, az ütés, a rúgás, amelynek általában semmi hatása nincsen. És hát az Istenekhez való viszony az ókori Rómában valami ilyesmi volt. Bedobom az automatába a kérésemet, az óhajomat, a vágyaimat, és aztán azok az Istenek azt teljesítik. Ha nem teljesítik, akkor ütök, rúgok, akkor lecserélem legfőjebb azt az Istent. És azt gondolom, hogy ez az Isten Istenekhez való viszony, ez ma sem változott. Lehet, hogy nincsenek úgy megnevezve az istenségek, de mindenkinek megvannak a maga istenei. És ezekre az istenekre úgy tekint, mint ahogy az rómaiak tették üzleti alapon. De így van ez a keresztények istenével is. A templomba járóknak a nagy része szintén Isten automataként tekint rá. Akinek ha áldozok, ha bedobom a pénzt, vagy a jó cselekedeteimet, akkor adja, amit kérek, teljesíti a kívánságaimat. Ha megteszi, akkor én is jó fej leszek vele, és továbbra is tisztelem, ha nem, akkor meg jól belerúgok, hátat fordítok neki, és választok más. Mai alapigény tehát nem csak az ókori Rómában élő keresztény közösségeknek szól, hanem nekünk is ugyanúgy. Ugyanaz a széthúzás, ugyanaz a rivalizálás van. Ugyanazokkal a külső és belső ellenségekkel kell megküzdenünk. Ahogy a prédikátor mondja, ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Nézzük tehát meg a kijelölt ige szakaszunkat, amit talán nehéz volt követni, most mondatra mondatra haladunk majd. Ezt írta Pál, Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Isten haragja. Hát haragszik az Isten. Mi inkább a szerető Istenről szoktunk és szeretünk hallani. Arról, akinek az a dolga, hogy megbocsát. Néha viszont azt gondoljuk, hogy tényleg haragszik. Úgy, ahogy mi haragszunk a másikra. Csak hogy Isten haragja nem ilyen emberi indulat. Az ő haragja, ha nem figyelünk, nem emberek ellen irányul. Ő nem azért tesz dolgokat, nem azért vesz el valamit vagy valakit, mert haragszik ránk. Ő nem ránk haragszik, hanem a gonoszságra, a hitetlenségre, ahogy Pál is írja. Haragját nyilatkoztatja ki az emberek hitetlensége és gonoszsága ellen. Ráadásul, ahogy Pál fogalmaz, az a szó szerint fordításban így van, hogy lelepleződik, nyilvánvalóvá válik, nyilvánvalóvá lesz az ő haragja. Tehát a hitetlenség és a gonoszság, a mi hitetlenségünk és a mi gonoszságunk hozza elő az Isten haragját. Nem csak úgy van, de ezek előhozzák. És igen, Istennek van haragja. Hogy a szülő is haragszik, ha a gyermeke rosszat tesz, de nem a gyermekét gyűlöli, hanem azt, amit tett. Ugyanígy Isten haragja is arra hívja fel a figyelmet, hogy figyeljünk oda rá arra, amit mond, mert ő megismerhető, az ő útja, az ő akarata, az nyilvánvaló. Így írja Pál, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. hol van az Isten? Szokták mondani, hogy hiszem, ha látom. Erre azt válaszolom én, és Pál apostol, hogy nézd meg az ő alkotásait, hiszen benne van az alkotásaiban. Mindig csodáltam a rádióban a Játék és Muzsika 10 percben című műsort, vetélkedőt, hogy hogyan lehet felismerni azokat a komoly zeneműveket egy rövid részletből. Aztán rájöttem úgy, hogy a zenék azok hordozzák az alkotó személyiségét, megismerhetőek a zeneművek, felismerhetőek, hogyha valaki foglalkozik velük, ha valaki hallgatja őket, akkor megismerheti az alkotót, és felismerheti a zenét. Vagy ahogy a szobrászok és szobrok és a festmények esetében is, az ember többször nézi ezeket, akkor előbb-utóbb megismeri az alkotót is. Így van ez. Nézzük a természetet, és meglátható benne Isten. Nézzük a másik embert, és meglátható benne az Isten, mögötte az Isten. Ennél fogva nincs mentségük, írja Pál, hiszen megismerték Isten, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. A természettel foglalkozó tudósoknak jelentős része hisz Istenben, mert eljutottak arra, amiről itt Pál beszél, meglátják az Istent az alkotások mögött, de van, aki magacsul ragaszkodik a saját igazához, a saját elképzeléseihez, a saját elméleteihez. Róluk van itt szó. De azt gondolom, hogy nem utogassunk, hanem nézzük meg a mi Istennel való kapcsolatunkat. Nekünk sokkal több áll rendelkezésre a természetben megjelenő Isten vizsgálatánál, mert Jézus Krisztusban Isten teljesen, egészen megmutatta magát. A világosság eljött a sötétségbe. Valamelyik nap jöttem haza kocsival, és a borús időben egyszer csak a szemembe sütött a nap. Gyorsan elővettem a napszemüveget, és lehajtottam a napellenzőt. Ez eszembe juttatta, hogy hogyan vértezzük fel magunkat Istennel szemben. Nehogy már belevilágítson az életembe. Nehogy már baleset történjen, és esetleg a jól megszokott kerékvágásból kiessen az életem. Nehogy az a világosság valamit is megváltoztasson én bennem. És akkor csodálkozunk, és feltesszük a kérdéseket. Hogyan engedheti meg Isten? Hogyan engedheti meg a 100 éve kitört első világháború? Hogyan engedhette meg az éppen ma 71 éve a Dóni katasztrófát? Hogyan engedheti meg 2 éves kisgyermekek halára verését? Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké, írja Pál. Az Isten nem arra szerződött velünk, hogy minden egyes helyzetben megoldást kínál a problémáinkra, és ezért elvárja a teljes odaszánást. Nem, ő egészen mást kínál. Pál apostol a római levélben részletesen kifejti ezt, és nem tudunk mindent elmondani, én sem tudok most mindent elmondani, vagy nagyon hosszan kellene itt időznünk ahhoz, hogy a római levelet részletesebben is megértsük, hogy akár csak ezt az egy szakaszt a római levél elejéről egy kicsit jobban, mélyebben megértsük, hogy miért is írja ezeket a dolgokat Pál. De hogy elmondja a római vitatkozó egymással szemben álló feleknek, hogy nekik igazából egy oldalon van a helyük, de ez meg kell ismerjük Istent. Úgy nekünk is ezt mondja, meg kell ismernünk az Istent, nekünk is ez a feladatunk. Ismerjük meg Istent úgy, ahogy ő kinyilatkoztatta magát, Jézus Krisztusban, a Szentíráson keresztül, akár a római levél olvasásán keresztül. A római levél nagyon sok embernek az életét, a szívét megváltoztatta, ahogy említettem, az egész egyházat felbolygatta. Luther azt írja a római levélhez írt előszavában, hogy a római levelet minden nap kellene olvasni a hívő embernek, minden napos olvasmánya kellene, hogy legyen, mert nagyon fontos üzenetek vannak benne leírva. Nem csak az, hogy haragszik az Isten, hanem az evangélium, az örömhír is, az, hogy szeret az Isten, hogy megbocsát, hogy elküldte egyszülött fiát ebbe a világba. higgyünk Jézus Krisztusban, és mutassuk meg a világnak, ennek a bűnökkel teli gonosz világnak, hogy Istenre van szüksége, hogy szüksége van a megváltásra, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, mi is és ők is, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Jézus Krisztus által. Ezt a harmadik fejezetben olvashatjuk. Ez az egyetlen megoldás. Ha figyelünk az edzőre, aki mindent feláldozott a csapat egységéért és a győzelméért. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te a veled való teljes, tökéletes egységre hívsz bennünket. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban ezért mindent megtettél, hogy elküldted egyszülött fiadat ebbe a világba, a sötétség világába, hogy világosság legyen. Add Uram, hogy ne takarjuk el az arcunkat ő előle, hanem rá tudjunk figyelni, rá tudjunk hagyatkozni. Kérünk téged, hogy te mutasd meg az utat, amelyen járnunk kell. Te vezesd a lépéseinket, te legyél velünk, és te legyél bennünk. Kérünk téged, hogy így áld meg az életünket. Az, hogy megértsük a te ígéret. Az, hogy megértsük, hogy a te haragod az a bűn ellen irányul, és nem ellenünk. És elfogadjuk a te végtelen szeretetedet, amelyen közeledsz felénk. Erre segíts, így vezess, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.